Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hatköteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az előző előadásban Vas Albert művészetével ismerkedtünk meg. Most egy újabb erdélyi költő következik, Kányádi Sándor. 1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Romániában, Hargita megyében, székely földműves családban. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja László Júlia, aki fia 11 éves korában meghalt. Páskándi Géza fedezte fel költészetét, aki 1950-ben a bukaresti Ifjú munkás című labban közli első versét, majd a kolozsvári Utunkban is megjelenik. 1950-től Kolozsváron színművészetet tanul, majd a Bolyai Tudományegyetemen 1954-ben magyar irodalom szakos diplomát szerez. 1958-ban nősül meg, két gyermekük születik. Tevékenyen részt vesz az irodalmi életben mai napig. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Kányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról. Avagy abroncs, 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött, Holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett, bíborló színben, sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett. Vöröslött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadó nap, vértőveres lett, mint utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett, a színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. Hát Sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy Sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el? S itt állunk ismét, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön, a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön, a volt már villamos. Félre ne értsd, dalom testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél, félre ne értsd, ismétlem, testvér, nem sirató, csak szomorú. Mellékdal a pótkerekekre. De Holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő fölötte? És Holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? S nem lesz éj, vajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halomra halnak miatta, s érte. Most is, s ha lenne visszatérte, boldog, aki nem éri meg. A vers 1992-ben született. Nem szól másról, mint a kommunizmus eszméjéről és gyakorlatáról. A vers keretes szerkezetű, hiszen Holtvágányra döcögött végül ez a bizonyos vörös villamos, kalauz és vezető nélkül, esztelenül. Amikor megérkezett, akkor színes beszédekkel, tömegekkel jelent meg. Vöröslött, gyönyörű színben, de nem a pirkadattól, hanem a vértől. Ami megesett, az az emberi lélekben történt meg. És bizony a dicsőség így múlik el, tehát ennek az eszmének is vége lett. A költő persze kifejezi örömét e felett, hiszen hiába halnak miattas érte halomra az emberek, s ha mégis visszatérne, akkor is boldog, aki nem éri meg, foglalja össze a költeményét. Ugyanakkor jellemzi is a társadalmat, hogy egy-egy új eszme mellett kiállnak, tülekednek különféle karrier reményében. És természetesen az emberiségről az is a véleménye, hogy bármilyen eszme jelenik meg akármilyen színben, újabb tülekedők jelennek meg egymásnak esve. Sőt, az is megesik, hogy egy-egy eszme eltűnik, majd kisvártatva újra megjelenik. A költemény egyébként vidám hangulatú, kicsit groteszk, szellemes. Egy tény, örül, hogy ez a bizonyos vörös villamos eltűnt a színről. Ezt a költeményt a Kaláka együttes is megzenésítette. Most meghallgathatjuk.
Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos, kalauz és vezető nélkül döcögött Holtvágányra végül
a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett, bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vöröslött, de amint utólag, utólag minden kiderül, bíborát nem a birkadó nap, vértől veres lett, mint utólag, utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett, a színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett.
Hát, sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. S itt állunk ismét, mint az újjunk, sok hite volt, nincs, nincs telem. A magunk árán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Félre ne értsd a dalom, testvér, nem sirató, csak szomorú, nem szeretném, ha lépre mennél.
Félre ne értsd, ismétlen testvér,
nem sirató, csak szomorú.
Te holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögött, vajon a veres villamos?
S nem lesz év, vajon visszatérte,
boldog, aki nem éri meg.
Halomra halnak miatta, s érte, most is, s ha lenne visszatérte,
boldog, aki nem éri meg.
Kányádi Sándor, Fától fáig. A műelemzés az én olvasatomban így hangzik. A fától fáig lopakodó kisfiú története többféleképpen értelmezhető. Pszichológiai szempontból a félelem érzékeltetése teszi a művet mesterművé. Persze megvizsgálható filozófiai megközelítéssel is. A gyermekkori kiszolgáltatottság valószínű az ő személyes emléke is, de senki nem lehet kivétel ez alól. A gyermeki lét a kiszolgáltatottság létállapota. Egy kisfiú megy az erdőben, alkonyat közelettével, fogódzó nélkül és hatalmas belső parancsal a lelkében. A lovakat vissza kell hoznia, mert eltűntek a sűrűben. Nincs, amibe kapaszkodjon, csak a letűnő nap, s a nem létező csengettyű hangja. Közben összemegy a tisztás, fillérnyivé zsugorodik, s a gyerek halad előre az erdőben, vagy akár az élet sűrűjében, mint ahogy Dante is fogalmaz. Az ember élet útjának felén, egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém, írja az isteni színjátékban. Ebben a költeményben a gyerek visszanéz, mert legszívesebben az ellenkező irányba tartana hazafelé, a biztonságba. A gyermek a boldog visszaérkezést is elképzeli, amikor a lovon vágtázik, de ez nem valóság, ez álom, kósza remény csupán. Az eltévedt fiú bármi lenne, őz, róka, farkas, bokor, ág, növény, és még 5 alternatívát felsorol a költő, hogy érzékeltesse a lovait kereső kisfiú reménytelen menekülési fantáziáit. A gyermek útkeresése az alkonyi erdőben és a vállalt feladat nagysága a becsület parancsa készteti arra, hogy újra összeszedje maradék erejét, és fogadkozzon. Ha eljut beljebb és beljebb, megvalósítja álmait. Katona, hajós kapitány, és Amerika felfedezője lesz, s még a költő képes fokozni fogadalmainak nagyságát. Próféta lesz, orvos, Jézus. Még halott édesanyja feltámasztására is képes. Hiszen tudjuk, hogy a költő édesanyja az ő 11 éves korában halt meg. A félelem csak nem őrületté fokozódik a gyermeki lélekben, és előtörnek a rég hallott mondókák, melyeknek ritmusa a lépéseket ösztönzi. Az akusztikai élmény hiánya még nagyobb rettenettel tölti el a gyermeket, már átkozódik, azt kívánja, lovai talán ne lennének, mert ez az egész keresés a kínok kínját jelenti számára. A fogadalom és a félelmet is legyűrő bátorság hajtja előre a kisfiút, aki önmagát biztatja arra, hogy nem reménytelen a helyzet. Haza is fog találni, miközben egyre beljebb megy az erdőben. A csengő szó, melyet hallucinációiban hallani vél, hívogatja egyre beljebb, és csalfa reménnyel kecsegteti, de úgy tetszik, mintha a lelkében lenne, magzott korától fogva. A költő tehát ezzel az elkötelezettséggel született, vélhetően utalás arra, hogy magyarnak és művésznek egy idegen környezetben. Itt váltás van, az egyes szám első személyű előadásmódot felváltja az egyes szám harmadik személyű. Már a felnőtt férfi nézi a rettegő gyermeki ént. A rég nem hallod, mégis hallod kezdetű versszak az idő múlását érzékelteti. A versírás jelenéből 1968 visszatekint a bolyongó kisfiúra szánalommal. A visszatérés lehetősége megszűnt. Morzsáit felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték. A költő önmagát jellemzi így. Neved heges hieroglif, tele lelki sebekkel, érthetetlen jelekké zsugorodva. A reményteli és félelmes gyermekkor eltűnt, amit keresett, elpusztították. A reményt jelző csengő már nem a lovas nyakában cseng, hanem a kietlen világ száraz ágán. A semmi ágán ő szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Nem lehet nem erre a József Attila gondolatra utalni, ugyanaz a reménytelen kiszolgáltatottság fogalmazódik az ő költeményében is. Visszatérve a Kányádi költeményhez, a jövő értelmetlen dzsungellé vált a felnőtt férfi számára, s az anyatej édessége megkeseredett. A táplálék már visszataszító és mérgező. Az a két sor, amelyben idézett gyermekkori mondókát, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, számomra azt érzékelteti, hogy amit a gyermek reménykedve megízlel az életből, az később bemocskolódik a környezet gonosz sokasága miatt, mert az megcsúfolja a gyermeki tisztaságot és kíváncsiságot, és azt a reményt, hogy az élet szép és édes valami. Hiába mondóka ez, keserű filozófia fogalmazódik meg benne. Az elsziszent az út alólat kezdetű sor világosan érzékelteti az idő múlását. Elsziszent, egy villanás alatt elillan az élet, az ember lelke tele van félelemmel, beépül a pórusokba. Ez a reményteli tisztaság örökre bemocskolódott. Mert mocskol ekkor, írja a saját korában Radnóti Miklós is. Visszatérve a fától fáikhoz, nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaiba. Igen, lehetünk akár öngyilkosok is, a ránk mért csapások alatt. Erre vonatkozik a hurkot himbáló filozófusok gondolata. Összefoglalva Kányádi Sándor ebben a költeményében az élet mellett érvel, akkor is, amikor a kommunista diktatúra időszakában élt Erdélyben. Tovább-tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva gondolatok, arra utalnak, hogy az élet kiszámíthatatlan és félelmetes túlerejének metaforájában az erdőben is érdemes tovább haladni, akármilyen kis lépésekkel, megrodgyant térdel is küzdeni kell a végsőkig, még akkor is, ha közben már rég megkeseredett a szánk íze. Most pedig jöjjön a költemény. Kányádi Sándor, fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé, majd sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom, ha jutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom, sörényébe markolok. Még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30 fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak. Jól laktak, már bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackóra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajjat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengőm, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkas, éj, haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod. Hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőbe. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó, orra rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, szelaverité, monszinyőr, di letzelőzung mein herr. 11:30, bolond mind a kettő, tovább, tovább fától fáig, magad lopva, botladozva. Anyatej, hangyatej. Ecet. nagyon érdekes költeményt találtam, amelynek címe Két nyárfa. A házastársi összetartozást fogalmazza meg rendkívül érdekesen és a Kányádira jellemző zeneiséggel. Kányádi Sándor, Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a vére, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz, szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred.
Köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred.
Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz. Szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Hormos István Vackor című mesének negyedik részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet. Hol volt, hol nem. Volt az apró, híres, neves, nevezetes, lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszekölyök mackó, akit elvitt óvodába, el az öreg apa mackó. Hé, hey, az óvodában Vackor első napon szökni próbált. Nem is egyszer, hanem hatszor. Szökni, de minek? Ha az okát tudta volna, ha egy szóval mondta volna, akkor is ki érti meg? Mert hát sehol a világban, világ bármelyik zugában, nem élhet olyan vidáman az a híres kölyök mackó, ahogy ama szóban forgó, kényes, fényes, kacsalábon pergő forgó, gyöngyel ékes palotában. Miért is ne járna oda? Hiszen mennyi csuda szépet rejt a házak közé búvó öreg óvoda? Éppen ezért a csöp Vackor megbánta, hogy szökni próbált. Szökni hatszor. Leült hát a piszén-pisze, hopsz! Leült egy kicsi székre, a körötte zsizsgő-bosgó óvodások gyűrűjébe. Hogyha leült, hát nem állott, csavarogni nem kívánt ott, énekelt épp a sok gyerek, s az az apró, híres, neves, nevezetes, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Száll az ének magosan, fújta velük hangosan, mély hangját kieresztette, mint egy vénséges vén medve. Cifra, palota, zöld az ablaka, jöjj ki, harmatos szép rózsa, vár a viola. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre férjhez megyek én. Szállt az ének magosan, fújt a Vackor hangosan, aztán véget ért az ének, aztán asztalt terítettek, aztán csak elcsendesedtek, s neki láttak az ebédnek. Azaz neki láttak volna, mert a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze csöp mackónak igencsak megnyúlt az orra. Héjha! De megám! Alig tekingetett széllyel, egy nagy üveg teli mézzel, telistele virágmézzel állt az asztalán. Szól Fazekas Marci. Kezd el! Egyél kenyeres pajtásom. Tied az egész üveggel. Szól Katona Anna. Rajta! Az eféle virágmézet szereti a mackófajta. Vas Pista is mondja. Kérlek! Ha nagy leszek, költő leszek, s csak ezt zengem, jók a mézek. Hanem Vackor csöndesen csak ennyit mond a kis széken. A mézet nem szeretem. Helyha, hújúj, micsoda? Az volt még csak a csoda. Ilyen csodát se látott még a jó öreg óvoda. Hát létezik olyan medve, aki mézet nem eszik? Mondta a bölcs Kovács Vicu, hogy ilyen különös, apró, mézet nem kívánó mackót talán minden ezer évben véletlenül születik. Feleli bűnbánón Vackor. Ne szígyatok azért, kérlek, inkább megeszem a mézet, meg én akkor. De hát, ha nem szeretem, én legjobban a világon, túl minden méznyalintáson, a jó vadkörtét kívánom. Vadkörtét, illetve Vackort. Vackort adjatok nekem! Ne búsuljál, Vackor, amiért nincsen Vackor. Fölösleges keseregned! Nem muszáj a mézet enned. Egyél főzeléket szépen. Van itt elég tök főzelék, s finom édes túrós rétes. De rendesen ülj a széken. Ne nyúládozz a tányérba, főként pedig a máséba. Itt a kanál, ezt vedd mancsba, szépen tányér fölé tartva, így kell merni, és így enni. S meglásd, hogy nem lesz baj semmi. És sóhajtva akkor asztalhoz ült Vackor.
Kedves gyerekek, ma este Kormos István Vackor című mesének negyedik részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedik.
Ahogy közeledünk pünkösd ünnepe felé, az evangéliumok, a szentjárási szakaszok a szentmiségben egyre inkább emlékeztetnek bennünket Jézusnak közelgő távozására, és arra, hogy mindenre az eseményre felkészíti az ő tanítványait. Ma húsvét 5. vasárnapján a következőt halljuk tőle. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És ezt követően indul el egy bizonyos párbeszéd, elsősorban Tamás apostollal, meg a többiekkel is, az Úrba vetett hittel kapcsolatban. A földi életből távozó Jézus látja és érzi a tanítványainak a bizonytalanságát. Valahol az apostolok már kezdik felfogni, hogy ha mesterük továbbra is ilyen komolyan gondolja az útját, atyához fűződő személyes kapcsolatát, és annak kinyilatkoztatását az emberek irányába, akkor ez nem marad büntetlenül a vallási vezetők és az állami hatóságok részéről. Ebben a bajós hangulatban Jézus a lényegre mutat rá. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Már hogy ne nyugtalankodna, gondolják az apostolok, hiszen minden jel arra mutat, hogy ezt az egész mozgalmat hamarosan vérbe folytják. Jézus azonban nem valami sztoikus belenyugvást kér tanítványaitól. Nem is azt, hogy vakbuzgón ne törődjenek a készülődő csapásokkal. Nem csak elvárja tőlük a nyugalmat, hanem meg is adja annak alapját. Azt mondja, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Na jó, hát mi hiszünk persze az Istenben, de hogyan kell azt csinálni a hétköznapokban? Merülhet fel az apostolokban a kérdés. Én vagyok az út, az igazság és az élet, érkezik a válasz. Megkaptuk hát a módot is, hogy hogyan higgyünk. Úgy, hogy követjük a fiú életpéldáját, az ő útján járunk, és az ő életét akarjuk magunkénak tudni. Anyaszent Egyházunk ehhez az evangéliumi szakaszhoz kötötte olvasmányként az apostolok cselekedete azon részletét, ahol a 12 imádság és kézrátétel által részt ad papi küldetéséből a 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfinak, akikre az asztal szolgálatát bízzák. Később az egyházközségek érére presbiterek és episzkoposzok rendeléséről is olvashatunk. Elindul tehát az egyház küldetése, a papi rend isteni rendelésének felismerése, szentségi továbbadása által. Ugye ez ma a diakonátus, az áldozó papirend és a püspöki szolgálat. De miért is? Hát azért, hogy továbbra is életben maradjon a jó hír, hogy tovább adódjék az üzenet, és a legteljesebb szentségi formában jelenvalóvá váljék Isten és az ő kegyelme a mindennapokban. Végső soron tehát miért? Hát azért, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és hogy tudjuk, ő velünk van a megpróbáltatásokban is. Milyen érdekes, hogy a hétköznapi cselekedete az egyháznak, a gyakorlata, a praktikuma választ ad a legnagyobb kihívásunkra. Nyugtalanság, hit, létezés. Ez a három fogalom hangzik el egymástán ebben a néhány mondatban, de mi kapcsolja össze ezeket? Ma három olyan mondat találunk szembe Jézus szájából, amik között első látásra nincs közvetlen összefüggés. Megismétlem még egyszer, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, atyám házában sok hely van, mintha három különböző témát említene Jézus. De ha mögé nézünk, ez a három téma mindannyiunk életét átszövi. Minden nap találunk valami okot arra, hogy aggodalmaskodjunk. Olyan tényt, ami nyugtalanít minket. Ez tehát az első. A hit a második, és ez alatt nem csak a vallásos Isten hitet értem, hanem mindenfajta bizalmat a hétköznapokban, baráti kapcsolatot, meggyőződést, elveket. Olyan szükségszerű összetevője életünknek, mint a napi étkezés vagy a levegővétel. Mert ha valaki semmiben sem hisz, semmilyen irányban nincs bizalma, akkor elfogy körülötte a tér, és menthetetlenül beszűkül az élete. Az pedig, hogy létezzenek körülöttünk dolgok, ugye ez a harmadik, atyám házában sok hely van, szintén igényeljük. Gondoljuk csak el, hogyha reggel nem a megszokott szobánk körvonalaival találkoznánk, vagy ha nem lennének sehol a ruháink, telefonunk, pénztárcánk, mennyire elbizonytalanodnánk. Ezért említi Jézus a helyet. Atyám házában sok hely van. Milyen érdekes, hogy erre is szükségünk van. Jézus tehát ránéz a tömegre, ránéz tanítványaira, azaz ránk, minden kor emberére, és meglátja bennük az örök embert. Érti és érzékeli bizonytalanságainkat. Ezért tud rátapintani a lényegre. Nem akármit ígérget, hanem a legfontosabbak felől biztosít. Arról, hogy tud félelmeinkről, ismeri küzdelmeinket a hit terén, és hogy mindig megadja azt, amire szükségünk van. Személye biztosítja azt, hogy ezeken a nehézségeken felülemelkedhetünk, mert ő több és erősebb ezeknél a kihívásoknál. Egyesek talán most is úgy érezhetik magukat, hogy Isten magukra hagyta őket. úgy tűnhet, hogy Jézus távozott ebből a világból, nem hagyott fogódzót nekünk, magára hagyta a földet mindenféle bajával, gondjaival együtt. De Krisztus evangélium és egyháza továbbra is a miénk. Merítünk-e erőt belőle? Vagy elhomályosítja előlünk mindezt a világ fenyegetése? Hát mire figyelünk? Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp, mondja Jézus. Az, hogy ismerjük-e igazán, most dől el, hogy a hétköznapokban félünk-e, hogy mire koncentrálunk, mit engedünk hatni magunkra, a világ félelmét, szorongását, vagy Jézus tekintetét. A történet szerint a második világháború után zsidó vezetők összegyűltek, hogy megvitassák, hogyan történhetett meg velük a holokausznak a szörnyűsége. Komolyan megállapították, hogy végső soron Isten a felelős, mert nem mentette meg őket ettől a helyzettől. Mire ebben mind megegyeztek, éjszakából feljött a hajnali nap. Erre egyikük megszólalt: na jó, rabbik, testvérek, akkor mehetünk imádkozni. Mert végső soron érvelhetünk mi akárhogyan. Rászorulunk az Istenre. Csak ő tudja félelmeinket megnyugtatni. Ahogy Barsi Balázs atya mondja, nagy bölcsem, hogy csak egy személy lehet egy másik személynek az otthona. Hiába vesz minket körül bármilyen luxus, bármilyen kényelem, bármilyen biztonság, nyugtalanságunkat nem tudja elvenni csak egy másik személy. Ami örök otthonunk nem más, mint a Szent Háromság. És végül a fenti evangéliumi szakasz temetések alkalmából is felszoktuk olvasni. A legnagyobb nyugtalanság ugyanis, a legerősebb hitkrízis és az örök élet megkérdőjeleződése ilyenkor jelentkezik a legmarkánsabban. Ilyenkor van talán a legnagyobb szükségünk arra, hogy valaki bátorítson minket, iránymutasson és megnyugtasson. Az, hogy Jézus idézett szavai erőt tudjanak adni egy temetéskor, majd bármelyikünknek, bármelyik rokona, barátja esetén, az szükséges, hogy előbb felfedezzük azok igazságát és erejét a hétköznapokban. Nem fog menni kapásból ott abban a helyzetben. Be kell gyakorolnunk magunkat abba, hogy észrevegyük, Krisztus egyaránt ott van az életünkben és a halálunkban. Jézus kérdése nekünk is szól. Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem. Nyugodtan bejettesíthetjük mindannyian a saját nevünket Fülöp helyére. Isten velünk is oly régóta velünk van. Ha naponta észrevesszük és köszöntjük őt, jelenléte és segítsége olyan evidenciává válik számunkra, mint az egyszer egy. És valljuk be, nagyon nagy szükségünk van erre a bizonyosságra. Testvér, Krisztus el tudja venni nyugtalanságaidat, félelmeidet. Megengeded neki, hogy segíthessen? Isten meg tudja erősíteni hitedet. Meghívod őt erre? Jézus biztosítani tudja a folytatást, akár a halálon túl is. Elfogadott tőle a számodra készített helyet?
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!